Kedves testvérek, ünnepről gyülekezet, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található Pál apostol Filippiekhez írott levelében, a 4. fejezet 20. versében eképpen. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké. Örökkön örökké. Amen. Folytatva az ünnepekben is a Filippi levél magyarázatát, ez a soron következő igeversünk, a Filippi levél doxológiája, Isten dicsőítése, magasztalása. Tegnap Szentestén is erről az igeversről szólt az igehirdetés, hiszen olyan gazdag ez az egyetlen igevers, hogy több igehirdetésre ad lehetőséget. Folytatjuk a tegnap elkezdett gondolatokat. Az apostol magasztalja a levél végén az élő Istent, a dicsőség, ami Istenünké, ami Atyánké, örökkön örökké. Ez a dicsőség, az Isten dicsősége nem embereké, és olyan jó, hogy az apostol hozzáteszi a filippi gyülekezettel együtt, hogy mi is hozzátehetjük személyes hitvallásunkat. Ez a dicsőség a mi Istenünké, aki Jézus Krisztusban atyánká lett, mert felragyogott Jézus Krisztusban előttünk az Isten dicsősége, és olyan jó hallani Isten dicsőségével kapcsolatban a biztos szilárd tényt, az ő dicsősége örökkön örökké tart, történjék bármi, ez az egyetlen az, ami biztos, ez az apostol és mindannyiunk bizonyossága, és Isten dicsősége áldássá lesz számunkra. Tegnap este megállapítottuk még azt, hogy ahol Isten dicsősége felragyog, ahol adatik az igazi karácsony, ott meglátjuk azt minden kirakatozás és kertelés nélkül, hogy milyen állapotban vagyunk mi emberek, milyen állapotban van ez az embervilág, az Isten nélkül, az Isten dicsősége nélkül, és akinek igazi karácsonya van, ha felragyogott előttünk a karácsony evangéliuma, akkor nem csak az állapotunkat látjuk, hanem felragyog előttünk a megoldás is. Innen folytatjuk a gondolatsort, kiindulva tehát Isten dicsőítéséből, a dicsőség pedig a mi Istenünké, a mi Atyánké, örökkön örökké. Amen. Az első karácsonyon valóban az történt, hogy Isten dicsősége felragyogott az Úr Jézus Krisztusban. Az Isten dicsősége a karácsonykor született, nagypénteken meghalt, húsvétkor feltámadott Jézus Krisztusban láthatóvá lett. Az ember számára felfoghatóvá, érzékelhetővé lett az Isten dicsősége, mint egy befogadhatóvá, elhordozhatóvá az Isten dicsősége, az Isten szentsége. Ezáltal, hogy Isten dicsősége Jézus Krisztusban lejött erre a világra, és az ember számára felfogható és érzékelhető lett, ezáltal az Isten dicsőségének a tartalma is világossá lett. És ez nagyon fontos a karácsony örömüzenetének a megértésében, hogy Isten dicsősége nem egy rideg dicsőség, nem egy öncélú dicsőség, hanem Isten dicsőség az ő megváltó szeretetében mutatkozik meg. Az Isten dicsősége az egyetlen dicsőség, amelyik ilyen, az ember dicsősége, nem? Az Isten dicsősége az, amely megváltó kegyelmében és szeretetében lesz láthatóvá. Ezt hallhattuk a Lukács evangéliumából, ahogy az első karácsonyi igehirdetés az angyal szájából ezt megfogalmazta. Örömhírt hirdetünk. Az Isten dicsősége embert mentő, embert szerető, irgalmas, kegyelmes dicsőség. Nincs ennél nagyobb örömhír, nem hallott ennél nagyobb örömhírt ez a világ, és ez az örömhír képes eltörölni minden emberi félelmet, rettegést, szomorúságot, kedvetlenséget, depressziót, egyéni és közösségi értelemben. És mivel ez az öröm hirdeti, hogy ne féljetek, és hozzáteszi, hogy ez az öröm minden nép öröme, ezért valljuk, hirdetjük, hogy a karácsonyi félelmeket eltörlő öröm egyetemes örömüzenet minden ember számára, minden kultúra számára, hogy megtartó, szabadító adatot nekünk, hogy életünknek megtartója van, úgy, ahogy a karácsonyi gyermekműsorban a fiatalok igehirdetése hangsúlyozta, mint ahogy a Körösegi Völgy híd hatalmas roppant oszlopaival, erejével a szakadék fölött tartja az autósokat, az utasokat, sokszor észre sem vesszük, ahogy átsuhanunk rajta, pedig hordoz bennünket. Micsoda örömhír, Isten dicsősége nem öncélú, rideg dicsőség, hanem Isten dicsősége a megváltó szeretet dicsősége. Ne féljetek, hirdetek nagy örömet, amely minden nép öröme lesz. Megtartó született ma néktek. Ugyanakkor Isten dicsősége, Isten dicsőségének a tartalma azt is jelenti, hogy ez a mentő szeretet, féltő szeretet. Vagyis ki kell mondani az ellenkezőjét is, hogy Isten Jézus Krisztusban közölt dicsősége, mentő szeretete nélkül nincs öröm. Legfeljebb bulik vannak, pótcselekvések vannak, díltek vannak, ahogy a modern ember mondja, valahogy kiengedjük a gőzt, de nincs öröm, és urrá lesz rajtunk a félelem, a rettegés, a rossz kedv, minden nép, minden kultúra, minden ember ördögi fenyegető veszély alatt van e tekintetben. Nincs öröm, csak félelem, minden ember számára, mert életünk aláhullik, nincs megtartó. Isten dicsősége azonban felragyogott az Úr Jézus Krisztusban, hogy hirdesse az örömhírt. Isten mentő szeretete megjelent, féltő mentő szeretete megjelent, felragyogott az Úr Jézus Krisztusban. Örüljünk ennek. És ebből következik a második gondolat, amely szintén benne van ebben a doxológiában, hogy a dicsőség az Istené, de az apostol hozzáteszi, a mi Istenünké, aki Jézus Krisztusban atyánká lett, vagyis az Isten dicsősége felragyogott Jézus Krisztusban, hogy ez a dicsőség, ami nem a mi dicsőségünk, mégis megjelenik rajtunk, megjelenik előttünk, és felragyog bennünk, közöttünk és általunk. Isten dicsősége láthatóvá lesz az emberen. láthatóvá lesz az Isten népén. Ezt is hallhattuk a Lukács evangéliumában, hogy amint a pásztorok örködtek a nyájuk mellett, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és akkor hallhatták meg a karácsonyi örömüzenetet. Felragyogott Krisztusban az Isten dicsősége mentő szeretete, hogy felragyoghasson előttünk az Isten Krisztusban közölt mentő szeretete, Isten dicsősége is. Hogy történik ez? Figyeljetek csak! Nagyon elgondolkoztatott. A pásztorok semmi más nem tettek, csak örködtek a nyájuk mellett. Az ember végzi a munkáját hűséggel, a hétköznapokban, ott, ahová az Isten állította, és közben történik a csoda, az Isten cselekszik. Emberileg megmagyarázhatatlanul, felfoghatatlanul, egyszerre csak felragyog előttünk az Isten dicsősége, Krisztusban közölt mentő szeretete. Nem csodákra várunk, az Istentől van, végezzük a feladatunkat, örködünk hőséggel a magunk helyén, és közben Isten cselekszi a csodát. Persze azt hozzá kell tenni, hogy mi, aki Krisztus népe vagyunk, és bírjuk a teljes kijelentést, a teljes Szentírást, a Bibliát, nekünk adatik már az a lehetőség, hogy naponta elcsendesedjünk. Isten igényére figyeljünk imádságos szívvel, és akkor sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy naponta felragyogjon előttünk az Isten dicsősége és mentő szeretete. Ez a kettő együtt érvényes, hogy tesszük a dolgunkat, és van kegyességünk az Isten kijelentése igéje közelében, és a többit mind Isten cselekszi, ahogy körül ragyog bennünket az Isten dicsősége, mentő szeretete, ahogy megfogalmazták elejünk ezt a kettőt, imádkozzál és dolgozzál, az Isten pedig cselekszik. Felragyogott Krisztusban az Isten dicsőségének mentő szeretete is, felragyogott előttünk az Isten dicsőségének mentő szeretete, hogy aztán felragyogjon bennünk. Ahogy a Filippi levél második fejezetében olvastuk már ezt, és magyaráztuk ezt az igét, hogy ragyogtok, mint a csillagok ebben a világban. Mondhatnám más igékkel is, Galata 2:20, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, vagy 1 Korintus 3:18, dicsőségről dicsőségre egyre inkább elváltozunk, na de nehezek ezek az ígék, a lényeg az, hogy felragyog előttünk az Isten dicsőségének mentő szeretete, és aztán bennünk ott van az Isten dicsőségének mentő szeretete, egyre inkább kiformálódik bennünk a Krisztus, és aki ránk néz, az Krisztust látja, Isten mentő szeretetét látja. Minden körülmények között, minden nyomorúságunk ellenére, és engem rendkívül izgat ez a kérdés, hogy mit látnak emberek mások, ha ránk tekintenek. Egyen-egyenként, ha rám tekintenek, vagy közösségi értelemben, gyülekezeti értelemben az egyházra tekintenek, az Isten népére tekintenek, ragyogunk, mint a csillagok, hitelesen, minden rajongás nélkül, nem csak az ünnepekben, a hétköznapokban is. Felragyogott a Krisztusban, felragyogott előttünk, és felragyogott bennünk az Isten dicsősége, hogy tudjunk ragyogni, hogy akik ránk tekintenek, azok lássák bennünk a Jézus Krisztust, az örömöt, a megváltást, az egyetlen megoldást. Látják, ha ránk tekintenek? És aztán részletezhetném ezt, a lenne időm, de engedtessék meg, hogy azért pár mondatban vázlatosan hadd részletezzem, aztán mindenki majd gondolja tovább odahaza, hogy mit jelent ez, hogy Isten dicsősége előttünk és bennünk felragyog. Az ő dicsőségében élünk. Dicsőség, ami Istenünknek, ami Atyának örökké-örökké. Az ő dicsőségében élünk. És ez a dicsőség világít nekünk. Aki már tapasztalt teljes sötétséget, az tudja, hogy az ember elveszti az orientációs képességét. Jártam már így, egy ismertem épületben teljes sötét volt, kerestem a kapcsolót is, és nem találtam. Egy idő után teljesen kétségbe estem, hogy mi lesz, amikor felragyog előttünk és bennünk az Isten dicsősége, akkor egyszerre csak látjuk, hogy hol vagyunk. Tudunk tájékozódni. És ez itt és most azt jelenti, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk. Tudjuk, hogy ebben a világban vagyunk. Tudjuk, hogy ebben a bűnrontott világban vagyunk. Nincsenek illúzióink, de van reménységünk. Az Isten dicsőségében élünk, amely világít számunkra. Az Isten dicsőségében élünk, amely vezet bennünket. Kivezet bennünket a holpontokról, amikor eltévejettünk. Van békesség és van bűnbocsánat, mert ha elkeseredünk, ha nem látnánk, hogy hogyan tovább, ha nem tudjuk, hogy hogyan kell dönteni, hányszor megtapasztaltam én is, hogy Isten az eseményeknek is, az Ura az eseményeket is úgy intézi, hogy előttünk jár, világít, hogy tájékozódjunk, ne legyenek illúzióink, de reménységben éljünk, ez ad nekünk békességet, és ugyanakkor vezet bennünket előre, előttünk jár, nincsenek véletlenek, miközben még a bűneink mélységeiből is kihoz, mert van bűnbocsánat. Isten dicsőségében élni világít nekünk, ami Urunk, vezet bennünket, ami Urunk, és nagyon fontos, miközben vezet, visz bennünket haza az üdvösségre, a megoldás teljességére, az Isten országának a kiteljesedésébe, ez az evangélium teljessége, ezért született meg karácsonykor a mi Urunk Jézus Krisztus, afelé az ország felé tart az életünk, ahol az Isten letöröl a szemünkről minden könnyet. Felragyogott az Isten dicsősége Jézus Krisztusban, dicsőség az Istennek, felragyogott előttünk, bennünk és általunk is, reménység szerint erről majd holnap lesz szó, dicsőség a mi Istenünknek és Atyánknak, hangsúlyozza az apostol. Éppen ezért ünnepő gyülekezet. Erről a gyönyörű Pál apostoli doxológiából az a felszólítás, az a motiválás, az az áldott lehetőség következik, hogy dicsőítsük az Istent. Isten dicsősége felragyogott Krisztusban, felragyogott előttünk és bennünk. Dicsőítsük tehát a mi Istenünket, a mi Urunkat és Atyánkat. Mert a magasztalásnak ez a lényege. Többször elmondtam már. Leborulunk és elismerjük, hogy Isten az Úr. Rajta kívül nincs más. A dicsőítésnek az a lényege, hogy elismerjük, hogy Isten mindeneknek az Ura. Hányszor elmondjuk az úri imádság végét? Ugyanezt a doxológiát. Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Isten az Úr, Isten mindeneknek az Ura. Az ország, a hatalom és a dicsőség Ura. Minden az övé, és én is az övé vagyok. Nincs ennél nagyobb örömhír. És ahogy a heidelbergi KT magyarázza a mi Atyánknak ezt az utolsó kérését, illetve magát a doxológiát, az még beszédesebb, mert Isten az Úr, mindeneknek az Ura, minden jónak az Ura. Tehát a Heidelbergi K.T. úgy interpretálja ezt a doxológiát, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, az azt jelenti, Isten minden jót meg akar adni nekünk. És minden jót meg tud adni nekünk. Ez a jó, az üdvösség. Ő tudja, hogy mi a jó. És ezért szálljon az ő nevére, háromszor szent nevére dicsőség. Ez a mai szent lecke, az úri szent vacsora vétele előtt felragyogott Isten dicsősége Krisztusban. Felragyogott előttünk, bennünk. Dicsőítsük az Isten háromszor szent nevét. És az átsz egy példa, szerintem fontos, mert valahogy az ige magyarázatát a sokszor bonyolultnak tűnő teológiai jogfejtés, bár remélem sikerült érthetően elmondani, szemléltetni kell, hogy értsük, miről van szó, és erre teszek most kísérletet. Két héttel ezelőtt a gyermekeink átnyújtottak nekünk egy ajándékjegyet, karácsonyi ajándék a Budapest Sportarénába egy koncertre. Egy egykori neves zenekar 35 éves jubileumi koncertjére. Mondom, kislányom, hát ti ismeritek ezt a zenekart? Hát ez a mi fiatal korunk zenekara. Amikor édesanyátoknak udvaroltam, emlékszem, hogy a 80-as évek elején jártunk ennek az zenekarnak az egyik élő koncertjén. Apa, hát hogy nehez lenne a zene? Ebben a műfajban mindenképpen. Nem a gépzene. Élő zene. Ritmus. Hangszerelés. Fúvósok. Csodálkoztam. Na de nem ez a lényeg. Tele volt az aréna. Elhangzottak a jól ismert dalok, 15 ezer ember, nagyon jól érezte magát, ebben a műfajban profin, kristálytisztán szólt a produkció. Én tudtam, hogy a zenekar frontembere, és többen tudják róla, több tíz évvel ezelőtt megtért, és bizonyságtevő ember lett, az egyik történelmi egyház bizonyságtevő tagja. Lement a koncert, és a koncert legvégén azt mondja, ezt a 35 évet nagyon sokaknak kell megköszönni. Sorolhatnám a neveket. De nem sorolok egy nevet sem. Ezért a 35 évért köszönet az élő Istennek. Dicsőség az Úrnak! És vártam, hogy a 15 ezer ember, annyi félék voltunk ott együtt. Hogyan reagálnak erre? És felálltak, egy emberként mondták, dicsőség, halleluja, és tapsoltak. Van reménység, van változás az Isten dicsőítésében, az Isten magasztalásában rejlő erő. Szóval van miért örülni. A karácsony marad, Isten dicsősége megjelent Krisztusban, körülöttünk, bennünk, dicsőítsük az Urat, mert ahogy Pál mondja a Filippi doxológiában, a dicsőség pedig a mi Istenünké, a mi Atyánké. Ez változtathatatlan. Örökön, örökké. Amen. Áldott karácsonyt. Helyünkön maradva, úrvacsorára készülve énekeljük a 223. dicséretünk első versét. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.